Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Pater Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros harmadik nagybőti prédikációja. Jézus a jó pásztor, aki feloldja félelmeinket. Március 8-án pénteken tartotta meg Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros harmadik nagybőti prédikációját immár Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. Az Én vagyok a jó pásztor című emlékedésében a pásztor és a nyáj szavak eredeti jelentését értelmezte, amely Jézus ajkán meghitt, egymás kölcsönösen ismerő kapcsolatot jelentett, és megtisztítva, annak eredeti Biblia összefüggésében ma is alkalmasak arra, hogy feltétlen bizalommal forduljunk Urunk Jézus, a lelkek legfőbb pásztora felé. A pápai házszónoka tovább folytatta a János evangéliumban Krisztus nagy, én vagyok kijelentéseinek elemzését. Jézus ezúttal nem az élettelen fizikai valóságok szimbólumaival, kenyérrel, világossággal mutatkozik be nekünk, hanem emberi alakkal, mégpedig a pásztoréval. János evangéliuma 10. fejezetében így olvassuk: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhaiért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az atya ismer engem, és én is ismerem az atyát. Életemet adom a juhokért.
L'immagine di Cristo, buon pastore.
Krisztus a jó pásztor képe kitüntetett helyet foglal el az ókeresztény művészetben és a korabeli feliratokon. A jó pásztort a klasszikus forma szerint a fiatalság ragyogásában mutatták be. A bárányt a vállán hordja, és szilárdan tartja a lábánál fogva. A jó pásztor Jánosi képei már örökre egybeolvad a szinoptikus evangéliumok pásztorával, aki az elveszett bárány keresésére indul. A jó pásztorról szóló szakasz evangéliumi szövegkörnyezete megegyezik az előző két fejezettel, vagyis a zsidókkal folytatott vitabeszéddel, amely Jeruzsálemben a pusztai vándorlásra emlékező sátoros ünnep alkalmából folyik. Tudjuk, hogy János evangelista számára a szövegkörnyezet viszonylag kevéssé fontos, mert a három szinoptikus evangéliummal ellentétben nem az a szándéka, hogy történetileg következetes beszámolót adjon nekünk Jézus életéről, hanem jeleknek gyűjteményét és a mester tanítását hozza. Ám ezek sem maradnak azonban téren és időn kívül, hanem pontosan meghatározott helyen és időpontban szerepelnek, néha még a szinoptikusoknál is pontosabban, ami a legmélyebb történelmi értéket kölcsönzi nekik. A szónok őszintén megvallotta, hogy a jó pásztor képe együtt a juh és a nyáj hozzá kapcsolódó képeivel nem igazán divatosak manapság. Joggal kérdezhetjük, vajon Jézus nem fél-e attól, hogy megsérti, mint szabad emberek érzékenységét és méltóságot azzal, hogy juhainak nevez minket. A mai ember ugyanis megvetően elutasítja a birka szerepét és a nyáj gondolatát. Azt azonban már nem veszi észre, hogy a valóságban is konkrétan hogyan is éri meg mostani saját helyzetét, amit elméletben elítél. A szónok szerint korunk társadalmának egyik legnyilvánvalóbb jelensége az eltömegesedés. A sajtót, a televíziót, az internetet tömegkommunikációs eszközöknek, tömegmédiának nevezik, nem csak azért, mert informálja, tájékoztatja az embereket, hanem azért is, mert formálja, tömeggé alakítja őket.
Masszifikano.
Anélkül, hogy észrevennék, nyugodtan hagyjuk, hogy mindenféle manipuláció és okkult győzködés hasonl ránk. Mások jóléti és viselkedési modelleket teremtenek, a haladás eszményeit és céljait, az emberek pedig elfogadják ezeket, sőt, követik őket, attól tartva, hogy lemaradnak egyébként. Miközben a reklámok alárendelté és egyfajta másolatukká teszik őket. Bevesszük, amit nekünk mondanak, úgy öltözködünk, ahogy a divat diktálja, úgy beszélünk, ahogy azt halljuk. Jól mulatunk, amikor azt látjuk, hogy egy filmen gyorsított tempóban futnak, szaggatottan kapkodva mozognak, akár a bábfigurák, miközben ezek mi vagyunk, ha kicsit tüzetesebben megnézzük magunkat. Kantalamessa atya javaslata szerint Jézus eredeti szava megértéséhez vissza kell mennünk a bibliai történethez, hogy megértsük, az Úr milyen értelemben nevezi magát jópásztornak és hív minket juhainak. Izrael kezdetben nomád pásztor nép volt. A sivatagok beduinjai még ma is képet adnak arról, milyen volt egykor Izrael törzsi élete. Ebben a társadalomban a pásztort anyájával nem csak gazdasági, érdek alapú kapcsolat kötötte össze. Szinte személyes kapcsolat alakult ki a pásztor és anyáj között. Napról napra együtt telnek napjaik, sokszor magányos helyeken, ahol teremtett éle sincs a közelükben. A pásztor végül megismeri minden egyes bárányát, ők pedig felismeri gazdájuk hangját, aki többnyire hangosan szól hozzájuk, mintha emberek lennének. Ez magyarázza, hogy az emberiséggel való kapcsolatának kifejezésére az Isten éppen ezt a mára már két értelművé vált képet használta, ahogy többek között a 8. Zsoltár szavai szól.
Tu, pastore d'Israele,
hallgass meg Izraelnek, pásztor, te, aki Józsefet nyájadként tereled. Később a nomád törzsek állapotából a megtelepedett nép helyzetébe való átmenettel a pásztor címet kitágított értelemben azok is megkapják, akik Isten helyetteseiként működnek itt a földön, mint királyok, papok és a vezetők általában. A jelkép ebben az esetben két felé válik, és immár nem csak a védelem és a biztonság képét idézi fel, hanem a kizsákmányolásét és az elnyomásét is. A jó pásztor képe mellett megjelenik a rossz pásztor képe is. Ezekiel próféta szörnyű vággal fordul a rossz pásztorok ellen, akik önmagukat terelgetik, tejükkel táplálkoznak, gyapjúra öltözködnek, valami keveset törődve a jókkal, akikkel valójában kegyetlenül és erőszakosan elbánnak. Ám a rossz pásztorok elleni vádat egy ígéret követi, hogy egy napon majd maga az Isten fog szeretettel gondoskodni jájáról. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszélettet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött meg örkörön. Az igazság szerint legeltetem őket. János evangéliumában Jézus magára ölti a jó pásztor példáját, de új fordulattal, mert így szól. Én vagyok a jó pásztor. Lám, Isten ígérete, minden várakozás felülmúlva valósággá lett. Kantelemessze agy ezen a ponton emlékeztetett az elmékedések eredeti szándékára, hogy azok inkább személyes, nem pedig lelkipásztori szándékat követnek azért, hogy az evangélium mind jobban behatoljon az életünkbe, hogy aztán hitelesebben hirdethessük meg azt a világnak. Jézus tanításának két szereplője van.
A due attori.
A pásztor és anyái, vagyis egyenként minden bárány. A kettő közül mi melyikkel azonosulunk? Kérdezte a kapucinus atya. Válaszként Szent Ágoston szavát idézte, aki püspök szentelési évfordulóján így szólt a néphez. Vobis sum episcopus, vobis cum sum Christianus. Nektek én püspök vagyok, veletek együtt pedig keresztény. De most feledkezzük meg a szerepeinkről. Ti, mint pásztorok, én, mint prédikátor. És tartsuk magunkat ez egyszer úgy, mint a nyáj bárányai, és emlékezzünk vissza arra kérdésre, amit Jézus előszeretettel kérdezett Fülöp Cezáriája táján. Nektek ki vagyok én? Mintha azt mondta volna, felejtsétek el egy pillanatra, hogy ki vagyok az embereknek, és most csak magatokra figyeljetek. A tovább lépéshez a szónok a nagy pszichológus Carl Gustav Jung segítségét hívta, aki a pszichiátert sebzett gyógyítónak hívta. Ő azt tartotta, hogy az embernek ismernie kell saját pszichológiai sebeit, hogy begyógyítsa másokét. Továbbá, hogy mások sebeinek ismerete segítse meggyógyítani saját sérüléseit. Az egyház lelkipásztora egyszerre sebesült gyógyító, vagyis maga is beteg ember, akinek pedig segítenie kell mások gyógyulását is. Most akkor nézzük meg, mi az a legfőbb betegség, amiből ki kell gyógyulnunk, hogy másokat meggyógyíthassunk, kérdezett tovább Kantelemessze atya. Miféle dolog van a juhokban, a Biblia egészében, a pásztor Isten színe előtt? A válasz a félelem. Ezen a ponton emlékképek tululnak föl bennünk Jézus szavai nyomán.
Non temere, piccolo grece.
Ne félj, te kis dednyáj. Biztott a gondviselés iránt Jézus, majd a fia lecsendesítését követően így fordult tanítványaihoz. Miért féltek kicsinyhétűek? A zsoltárok világában otthonos jellegű a pásztor képe, főként a Jó Pásztor nevű 23. zsoltár szavaival. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vízéhez te velem vagy. Beszéde záró részét a szónok a félelem, a sötét rossz értelmezésére fordította, amely olyan sok embertől veszi el az élet örömét. A félelem a mi egzisztenciális állapotunk, amely gyermekkortól kezdve egészen a halálig kísér bennünket. A gyerek sok mindentől fél, ezeket gyerekkori rettegésnek hívjuk. A kamasz a másik nemtől fél, félszeg és kisebb rendűség érzése van. Jézus nevén nevezte a felnőtt korunk fő félelmeit, amikor aggódunk a holnap betevő falatjáért, hogy mit is együnk, aztán félünk a világtól és annak hatalmasaitól, akik megjölhetik a testet is. Ő pedig mindegyik félelemre ugyanazt válaszolta. No léte tímere, ne féljetek! Ez nem üres és tehetetlen szó, hanem hatásos, szinte szentségi jellegű. Mint Jézus minden szava megteszi azt, amit jelent. Nem olyan, mint a mi egyszerű buzdításunk, légy bátor. De mi is akkor a félelem? Kérdezte a kapucinus bíboros, és a válasza. A félelem a lényünket veszélyeztető fenyegetésre adott válasz, az egyszerű hétköznapi nyugalmat fenyegető veszélytől kezdve egészen a halálig menően. A félelem alapvető önfenntartási ösztönünk megnyilvánulása. Ezek a félelmek lehetnek valósak vagy képzeletbeliek, jogosak vagy indokolatlanok. A pszichológia és a pszichoanalízis úgy próbálja gyógyítani a félelmeket és a neurózisokat, hogy elemzi őket és a tudatalattiból átviszi őket a tudatosba. Az evangélium nem vonja el figyelmet ezekről az emberi eszközökről, sőt, bátorítja őket, de hozzátesz valamit, amit egyetlen tudomány sem tud megadni. Szent Pál így írja ezt a római levélben. Kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard, de mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. A megszabadulás itt tehát nem egy eszme, vagy valamiféle technika, hanem egy személy. Minden félelem feloldója a Krisztus, aki ezt mondta tanítmányainak,
Non abbiate paura, io ho vinto il mondo.
Ne féljetek, én legyőztem a világot. A személyes szférából az apostol ezután kitágítja tekintetét a tér és idő nagy táblataira, és a kis egyéni félelmektől kezdve az egyetemes félelmekig jut el. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem jelenvallók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Sem halál, sem élet. Krisztus ugyanis legyőzte azt, amitől a világ a legjobban félt, a halált. A zsidókhoz írt levél szerint azért halt meg, hogy halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudnyílik a gonoszt, és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. Sem magasság, sem mélység nem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől. Vagyis sem a végtelenül nagy, az univerzum a maga egyre táguló arányaival, sem a végtelenül kicsi az atom, amelytől, mint rettegő hatalmat, saját felelősségünkre fedeztünk fel. Ma jobban kivagyunk téve az ilyen kozmikus félelmeknek, mint valaha. A modern ember fokozottabban nézi sebezhetőségét az erőszakos és őrült világban. Mi lesz bolygónk jövőjével? Kérdezte a szónok. Ha a pápa és a társadalom megfelelősebb embereinek vészkiáltásai ellenére továbbra is szabad gyeplőt engednek a fogyasztásnak és a környezetszennyezésnek. Mi keresztények hiszünk abban, hogy egyedül Isten tud bennünket megváltani. Egyedül az ő mértéke az örökké valóság. Nekünk keresztényeknek sokkal erősebb okunk van ma, mint a zsoltárosnak volt egykor, hogy a világ fizikai és erkölcsi megrázkódtatásaival szemben megismételjük, Isten a menedékünk és az erőnk, nagyszerű támaszunk a szorongattatásban. Az eddig elmondottak azonban még nem vették figyelembe azt a legvigasztalóbb dolgot, amit az evangéliumon nekünk félelmeinkről és szorongásainkról. Miután az Úr ezerféleképpen buzította tanítványait, hogy ne féljenek, még valami mást is tett. A Bibliában előtte soha senki nem mondta, hogy a jó pásztor életét adja juhaiért.
Pastore buono dà la vita per le sue pecore.
Hogy ismeri, vezeti, gondozza, megvédi őket. Ezt igen, de azt már nem, hogy életét adja értünk. Jézus megígérte ezt, és meg is tette. Magára vette félelmeinket, ahogy a zsirokhoz írt levél mondja, földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott és könyörgött az, aki meg tudta menteni a haláltól. A szerző arra céloz, ami Jézussal történt a Getsemáné éjszakában, ahogy Márk evangélista mondja, halálos szomorúság fogta el lelkemet, maradjatok itt és virrasszatok. Jézus egyedül érzi magát, elzárva minden emberi közösségtől, ezért kéri tanítványait, hogy maradjanak közelében, vele együtt. Maga a zsidókhoz írt levél hozza azt a vigasztaló üzenetet, amelyet az evangélium egy titokzatos lapja tartalmaz számunkra. Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, legyünk állhatatosak a hitvallásban. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. Jézus magára vette sebeinket, és ezáltal megváltotta félelmeinket és szorongásainkat is. Az ő sebei szereznek gyógyulást nekünk, mondja róla Izajás próféta és Péter apostol is. Jézus a sebek igazi gyógyítója, akiről a pszichológus beszélt, ő maga is sebesült, de ő az, aki begyógyítja a sebeinket.
Dalle sue piaghe siamo stati guariti, dice di lui la scrittura.
Ilyen módon a félelmek és a gyötremek lehetőséget adnak arra, hogy gyarapodjunk emberségben és mások megértésében. Ám az evangélium ennél még valami többet is mond nekünk a félelmeinkről. Ha itt minden véget érne, vigasztalásunk még mindig hiányos lenne. Mert így szemeink egy hősies és megindító követendő példát látnának, de hiányozni egy olyan kéz, amely támogatna minket. Ám itt van az evangélium második nagy bejelentése. Az átszúrt, a keresztül szúrt, a gyógyító, aki feltámadta halálból és így szólt, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ő nem csak példát mutatott nekünk a félelmek leküzdésére, hanem eszközt is adott nekünk, hogy legyőzzük azokat, mégpedig az ő jelenlétét és kegyelmét. Pálnak, aki elkeseredett a testében hordott tövise miatt, a feltámadott így felel, legyen elég neked az én kegyelmem. Végezetül a szónok Krisztus példája nyomán a tanúságtevő vértanúk példáját említette. A harmadik század elején élt az áldott állapotú Felicitas, aki hite miatt éppen a börtönben volt, amikor nyögdécselve szülni kezdte a magzatát. Börtönőre ráförmett. Ha most siránkozol, mit fog csinálni, amikor a vadállatok elé vetünk az arénában? Felicitas erre így felelt. Most én szenvedek, de akkor majd más szenved érettem. Pascal írta emlékezéseiben, Jézus halálküzdelmét vívi az idők végezetéig, és nekünk soha nem szabad magára hagyni őt. Most mi vagyunk Krisztus szeme, szája és keze. Próbáljuk meg velük másokat megvigasztalni, és bizonyára meghalljuk a szívünkben az ő szavát. Velem tettétek, zárta harmadik prédikációját Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai szerkesztő, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.